Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A múlt alkalommal, amikor itt voltam, elkezdtünk egy prófétai könyvet tanulmányozni, Joel próféta könyvét, és arról beszéltünk, hogy a mai alkalommal folytatni fogjuk ennek a prófétai könyvnek az áttekintését, hiszen ennek a könyvnek a mondani valója mindenkorban fontos volt, de ha valaha nagyon fontos volt, akkor ez a napjaink, hiszen most napjainkban teljesedő proféciákról szól Joel próféta könyve. Ezeket az időket vetíti előre. Beszéltünk ugye arról, csak röviden szeretném felidézni azokat a gondolatokat, amiket a múltkor elmondtunk, csak röviden, tömören összefoglalva, mert nem mindenki volt itt, tehát hogy bele tudjunk kapcsolódni a mai gondolatmenetbe. Beszéltünk arról, hogy Joel próféta könyve tulajdonképpen miről is szól. Joel próféta könyve az Úr napjáról szól. Az Úr napjáról, ami nem jelent mást, mint az Isten ítéleteit, büntető ítéleteit a felhalmozódott gonoszságra, amikor ő ítéletet tart akár egy nemzet nép felett, vagy akár az egész világ felett. Ilyen volt ugye az Ószövetségben, ilyen volt ugye a vízözön, vagy Szodoma Gomora pusztulása, vagy ugye Izrael és Júda életében, Izrael életében az asszírok által történő támadás, amikor vége is lett tulajdonképpen az országnak, tehát megszűnt, mint önálló ország létezni, vagy Júda esetében a babiloni fogság, amikor az Isten ítéletei látogatnak meg egy földet, az egész földet, vagy egy népet, nemzetet a bűn, a gonoszság miatt. És ennek a teljessége majd a mostani időnkben van, és lesz, és fog kibontakozni, hiszen az Úr napja, ami meglátogatja az egész földet, valóban az égig érő gonoszság és bűn miatt, igen, ezt az Úr napját vetíti előre Joel próféta könyve. És a múlt alkalommal az első és fejezetet és a második fejezetből egy-két biblia verset említettünk, mert az első fejezetnek az a mondani valója, az a fő mondani valója, hogy olyan csapásokról beszél Joel próféta az Úr napja előtt, mielőtt az ő ítélete bekövetkezik, amelyhez fogható abban az adott nemzetségben, az akkori világban még nem volt. Tehát olyan csapások, olyan események nem voltak korábban tapasztalhatók. És így mondta a próféta, hogy beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a vének hallottak ilyet, volt az ő atyáik idejében ilyen, és felsorolja a csapásokat, a nyomorúságokat, amelyek sajnos ott pusztítanak közöttük. És akkor utána fölteszi a kérdést, illetve pontosabban megjegyzi, hogy miért is vannak ezek a csapások, mi a rendeltetése ezeknek a csapásoknak. És egyértelművé teszi, hogy ezeknek a csapásoknak az a rendeltetése, hogy felhívják az ember figyelmét arra, hogy közel van az Úrnak napja. Közel van, és igen siet. Mert ezek a csapások, amelyek a megelőző csapások, az Úr napja előtti csapások, ezek tulajdonképpen semmik ahhoz képest, amik lesznek majd az Úr napján, az ő ítéletének a napján. Tehát ezeknek a csapásoknak a rendeltetése az Isten kezében a felrázás. Ahogy olvastuk Joel próféta könyve első fejezet 15. versében, hogy jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. És ezt mondta a második vers, első vers, második rész első verse, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Tehát ezt vetítik előre ezek az események, felrázó jellegűek, hogy ember készülj, mert valami olyasmi fog bekövetkezni, ami még nem volt, és a 11. verset is olvassuk el. Azt mondja az ige, és meg második fejezet 11. verse, és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Tehát mi a másik, amire kell, hogy ösztönözzön bennünket azon túlmenően, hogy a fejünket felkapjuk, és lássuk meg, hogy közel van az Úrnak a napja, amire ösztönöz bennünket a Biblia vers második része, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy igen, az Úrnak napja igen nagy és rettenetes, de ki állhatja ki azt? És személyesen tegyük fel a kérdést, én meg tudok állni az Úr nagy napján? És említettük, no most csak kívülről idézem, és ez volt az utolsó gondolat, és utána erről innen tettünk még egy nagyobb kitérőt. Jelenések könyvében is elhangzik ugyanez a kérdés, hogy eljött az Úr haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. De ez a kérdés akkor hangzik majd el, amikor Jézus már itt van, amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy akik a kegyelmet visszautasították, elrejtőznek a sziklák barlangjaiba, mert látják, hogy nem tudnak megállni az Úr előtt, és akkor teszik fel azt a kérdést, hogy eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. És erről beszéltünk, hogy a két kérdés ugyanaz, ami itt van, meg Jelenések könyvében, de itt még a reménynek a kifejezése, illetve a lehetőségnek a megmutatása, hogy mérjem fel az, hogy kész vagyok az Úr napjára, ha nem, akkor még a kegyelem nyitva áll mindannyiunk előtt, hogy a legfontosabb feladatunk az legyen, hogy készülni a Jézussal való találkozásra. Míg Jelenések könyvében ez a kérdés már egy kétségbeesett kiáltásként hangzik el, hogy itt van az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg, megállhatok-e így, így már nem tudok megállni. Igen, ez a kérdés akkor hangzik el, amikor Jézus hol ül? A kegyelem királyi székében. Mit mond a zsidókhoz írott levél? Járuljunk bizodalommal az ő a kegyelem királyi székéhez. Miért? Mert amikor Jézus beül az ő dicsőségének királyi székébe, amikor uraknak ura és királyoknak királya lesz, amikor jön végrehajtani az ítéletet és magához venni az övéit, akkor beül az ő dicsőségének királyi székébe. De akkor már nem járulhatok elé ezzel a kéréssel, hogy tisztítson meg, hogy el tudjak készülni a vele való találkozásra. Igen, Jóel könyve első fejezet és a második fejezetnek az első szakasza erre hívja fel a figyelmünket. És utána múltkor még beszéltünk arról csak egy mondat erejéig, hogy igen, meg fognak tudni egyesek állni, nem csak egyesek, hanem sokan meg fognak tudni állni az Isten haragjának a ma nagy napján, amikor az ő ítéletei a hét csapás ki fog töltetni. És kik fognak tudni megállni? Az ő szolgái. És ezt vettük végig a múltkor az ige alapján, hogy mi jellemzi az Isten szolgáit. Mert azokat, ha mi az Isten szolgái vagyunk most, meg fogja őrizni, elpecsételi, és a hét csapás nyomorúsága alatt is védve óva lesznek azok, akik az ő szolgái, akik őt követték ebben a földi életben. Igen, eddig jutottunk a múlt alkalommal Jóel próféta könyve áttanulmányozásánál, és csak egy-két gondolatot helyeztünk arra az ige szakaszra, amit most szeretnék fölolvasni, és innen szeretném tovább folytatni. A második fejezetnek a többi hátralevő részeit tekintsük át. Azt olvassuk a 12. versben, Jóel könyve második fejezet, 12. vers, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mit mond? De még most is így szól az Úr. Mire utal ez a kijelentés az Isten részéről, a prófétán keresztül, hogy de még most is így szól az Úr, mire utal? Hogy hány éve várok rád, hány évtizedeve várok rád, és mennyiszer visszautasítottál engem, de én még most is így szólok hozzád. Még most is fölkínálom neked az üdvösséget, ne halogasd ennek elnyerését. Azt mondja, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ez az igének a legfontosabb felhívása. Szeretném azt mondani, hogy ezután fogunk olvasni majd itt a második fejezetben csodálatos proféciákat Jóel könyvéből, ami az előttünk álló időben fog végbe menni. de hadd mondjam, hogy a prófétai könyvnek, ennek a könyvnek is, Jóel könyvének is a csúcspontja nem az, hogy elmondja, hogy milyen események fognak bekövetkezni, hanem a csúcspontja a megtérésre hívás üzenete. Hogy még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, és szíveteket szaggassátok meg, és ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Olyan érdekes, hogy mi általában a prófétai beszédet leszoktuk szűkíteni arra, hogy az Isten a prófétán keresztül kinyilatkoztat eseményeket, ami a jövőben fog teljesedni. Így van, ez is a prófétai szolgálatnak egy fontos része. De nézzük meg, amikor az Isten kinyilatkoztat egy eseményt, ami majd be fog következni, beszél a jövőről a próféta által, figyeljük meg mindig, mi a csúcspontja, hogy az embereket az Istenhez való megtérésre készteti és serkenti, hogy amikor az Úr napja az ő ítéletei bekövetkeznek, akkor az ember védelmet, irgalmat és kegyelmet találjon nála. Mert a prófétai beszéd miért jelentetett ki? Emlékezzünk a római levélre, hitben való engedelmesség céljából adatott a prófétai beszéd. Hogy engedelmeskedni tudjunk a prófétai felhívásnak, hogy fel tudjunk készülni azokra az eseményekre, amelyeket az Isten nem sokára meg fog engedni, hogy bekövetkezzenek a világra. Hadd mondjam, ezért is, amikor Ámos prófétánál azt olvassuk, hogy nem cselekszik az Úr, az én Uram semmit addig, amíg meg nem jelenti előre az ő titkát a szolgáinak, a prófétáknak, nem azért teszi, hogy a mi kíváncsiságunkat kielégítse, hanem azért, hogy tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, és fel tudjuk venni az események lépés ütemét, tudjuk, hogy hol tartunk, és ennek arányában tudjunk készülni. Hadd kérdezzem meg a korunknak szóló jelenések könyvében található üzenetnek, a laodíciai üzenetnek, mi a csúcspontja, mi a legfőbb mondani valója? Ajtó előtt állok és zörgetek, így van. És még mi a csúcspontja? Az is, védj tőlem, mind-mind nagyon fontos. Térj meg! Légy buzgóságos azért, és térj meg! Ugye mindez magában foglalja, amiről beszéltetek, és említettétek, hogy szemgyógyítóért meg, stb. Meg figyelmeztet, hogy közel van. De a fő üzenet, légy buzgóságos azért, és térj meg, térj én hozzám. És nézzétek meg, azt mondja, hogy térjetek meg, a szíveteket szaggassátok meg. Ugye mondja a 13. vers, a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruháitokat. Mit jelent ez, hogy nekünk most mit jelent? Mert nyilván ugye az ószövetségi időben megtépték a ruháikat, ugye megszaggatták. Nyilván mi ezt most nem fogjuk tenni, de miért mondja azt, hogy a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruháitokat? Önvizsgálat, nagyon komoly önvizsgálat, alázat. És hogy ne csak az legyen az életünkben, hogy egy képmutató vallásosság, hogy valamilyen külső formát fölveszünk, amire hadd mondjam, hogy a formának nagyon nagy jelentősége van, de mikor? Hogyha azzal tartalom párosul. Tehát, hogy a kettő együtt járjon, hogy igazi szívből való megtérés legyen a mi életünkben, ne csak egy felszínes félelemből való külsőleges cselekvés, hogy ezt vagy azt meg kell tennem, mert az nem ment meg, az Úr ment meg bennünket egyedül. Ezért mondja, hogy úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Utána nézzétek a 15. verstől, azt mondja, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. A 16 és 17. verset is még nézzük meg. Igen, igen, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdeteket és a csetszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából, a tornát és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Szeretném megkérdezni tőletek, és itt szeretnék egy újabb gondolatba belekapcsolódni Jóel próféta könyvének a kapcsán, hogy szerintetek, miért mondja itt a próféta az, hogy így könyörögjenek az Úrhoz, hogy ne bocsáss szidalomra a te népedet, meg hogy tehát mire való ez a nagy könyörgés? Miért kell ekkora hatalmas könyörgés, és ilyen intenzitású, és ilyen méretű? Miért? Mert ekkora a bűn. Így van. Mert ekkora a bűn Isten népe között. Mert ekkora a bűn. Ezért van szükség erre az alapokig tartható megtérésre. És hadd mondjam, a vég idejének azok az egyik jelei, amiről az első fejezet beszélt, azok a külső események, amelyek tapasztalhatók a természetben, mindenhol, a társadalomban, stb. Ezek az egyik csoportját képezik az eseményeknek, a végidő eseményeinek. De a másik csoportját mi képezi? Azok az állapotok, amik Isten népe között uralkodnak. Tehát akik Isten népének vallják magukat, igen, azok között van egy óriási szükség a megtérésre. És hadd mondjam, amikor ezzel találkozunk, látjuk a bűnök sokaságát, látjuk a hamis tanításoknak a mindenféle szelét, ami fúj. Látjuk azokat az eseményeket, amelyek valóban az embernek a szívét facsarják. Akkor sokan úgy gondolkodnak, hogy hát el is mennek a közösségből, mert hát ahol ilyenek vannak, vagy valami. De gondoljunk bele abba, hogy az ige beszél erről. Sőt, mit mond Ezékiel próféta az elpecsételés kapcsán? Hogy kiket kell elpecsételni azoknak az angyaloknak, akiknek ez a feladatuk? Kiket fognak elpecsételni? Akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepében történnek. Igen, az egész advent nép úgy, ahogy van, olyan állapotban van, ami tényleg tragikus. Az Úr ezt kijelentette, de ugyanakkor itt van a felhívás, hogy de még most is így szól az Úr. Miért? Mert az Úr ránk bízta az ő beszédét, hogy hirdessük ezt a beszédet, de ne csak másoknak, hanem önmagunknak legelsősorban, hogy igaz megtérésre tudjunk eljutni. És nézzétek meg, ugye felsorolja ezt, láttuk az igét, de nézzük meg, és innentől kezdve jön a bátorítás és a bíztatás, az igében, nézzük meg a 18. verset mit mond. Ha komolyan vesszük az Úrnak a felhívását, akkor milyen ígérete van? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Hadd kérdezem meg, nem csodálatos ígéret? Hogy elmondja, hogy mindenhol ilyen állapotok. Igen, ez van. Itt a tükör, Laodícia, vak vagy, azt se tudod, hogy milyen állapotban vagy. De hogyha ezt megteszed, szíved mélyéből hozzám térsz, akkor buzgó lesz az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezni fog az ő népének. Sajnos tudomásul kell venni, hogy nem az egész népnek, mert a Biblia végig beszél arról, hogy lesz ez a hatalmas kettéválás, a rostálásnak a fázisa. Akik kiesnek a rostán, akik nem a szívüket szaggatják meg, maximum csak a ruháikat, akik nem tisztulnak meg igazából, és nem szentelődnek oda az Úrnak, azoknak az életében nem fog tudni az Úr cselekedni hatalmasan, akármennyi kérlelést is, ha visszautasítanak. Tehát az Isten nem tud mindenkit megmenteni, csak azokat, akik engedik magukat megmenteni. De nézzük meg, igen, buzgó lesz azoknak az imájára, akik őszintén keresik őt, és buzgó lesz az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének, mert lesz az Úrnak tiszta népe, lesznek sokan, akik engednek a hívásnak, és az Isten felé fordulnak teljes szívükből. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent az, hogy buzgó lesz az Úrnak szeretete az ő népe iránt? És mit jelent az, hogy kegyelmez az ő népének? Ez miben fog majd megnyilvánulni? Nézzük meg a 21-től a 23-ig terjedő verseket. A 21-től a 23-ig terjedő verseket. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, A füge és szőlő is kitárják gazdagságukat. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. Itt a dörbe tűvel van, látjuk a hónapban, az az eredeti szövegben ez nem szerepel, ott úgy van, hogy mint hajdanán. Nézzük meg, milyen ígéretet mond. Azt mondja, hogy ne féljetek, mert zöldülni fognak a pusztának a virányai. Mit olvastunk az első fejezetben? Azt olvastuk, hogy a termés pusztul, kiszáradt minden, a mező vadai az Úrhoz esengenek, nyög a barom, ugye olvastuk, ugye kiaszott az öröm, meg az élelem, stb. Ilyeneket olvastunk. És most egy csodálatos képet mutat. Azt mondja, hogy ti is örvendezzetek, mert eső lesz. Az esőnek mi lett a következménye mindig? Hogy kihajt a termés, és szárba szökken. Nézzük meg, itt most már végig lelki értelemben beszél, és ennek alapján olvassuk el a... Kicsikét hosszabb szakasz, de ha ezt már ezt a fejezetet tanulmányozunk, olvassuk végig a 24-től a 27-ig terjedő verseket. Nézzük meg, hogy mit ígér. Azt mondja, és megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr a ti istenetek, és nincs más, és soha többé nem pironkodik az én népem. Hadd kérdezzem meg még egyszer, ennek az ige szakasznak az alapján is miről beszél itt Joel prófétán keresztül az Úr? Arról beszél, hogy majd a vég idején lesz az Isten népe között egy hatalmas gazdagság, és az ő kertjük úgy fog virágozni, a többiek kert pedig el fog pusztulni. Ezt akarja ezt mondani, vagy valami mást érzékeltet? Lelki értelemben, lelki síkra viszi át a második fejezet ezeket a gondolatokat. És nézzétek meg, hogy egyértelművé teszi, hogy fejeződik be a 26 és a 27. vers. Soha többé nem pironkodik az én népem. Tehát itt Isten népéről van szó, lelki értelemben, akik, hadd mondjam, pironkodnak ezekben az időkben, mert nem olyan állapotban vannak, amilyenben lenni kellene, és megszégyenülnek a világ előtt is minden szempontból. De azt mondja, hogy lesz majd egy fordulat, amikor már nem fognak majd pironkodni. És ki lesznek pótolva azok az esztendők, amelyek meddőn teltek el? Hadd kérdezem meg, mit jelent ez? Mert ugye erről beszél. Mit jelent ez? Milyen szempontból teltek el meddőn az esztendők? Olyan szempontból, hogy a lélek aratás nagyon sekély volt. Tehát nagyon kevesen ismerték meg az Istent. Általunk, az Isten népe által nagyon kevesen. És most itt ígéret van arra, hogy hatalmas áldás lesz. Az Isten kipótolja azoknak az esztendőknek a nyomorúságait, amit tönkretett a szöcskő, stb., ami miatt nem volt gazdag termés. De hadd kérdezzem meg, az Úr ezt hogy tudja elérni? Hogy tudja kipótolni az esztendőknek ezeket a hiányos termését? Mivel? Amit a 23. versben olvastunk, hogy ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban, mint hajdanám. Tehát mi által? Az eső által. Milyen eső által? A lélek esője által, a korai és a késői eső által. Joel proféciája kettős profécia. a végidejére vonatkozik, innentől kezdve mindaz, amiről olvasunk, a végidejére vonatkozik. De ezen belül is ez a szakasz, a második fejezet kettős profécia, mert beszél a korai és a késői esőről. Csak egész röviden tekintsük át, hogy mit is jelent ez. Beszél arról, hogy a léleknek lesz hatalmas kiáradása, amit majd gazdag aratás fog követni. Lesz egyszer, sőt, mi most már azt mondjuk, hogy volt egyszer, Joel próféta idejében még ugye ezt lehetett mondani, hogy lesz majd gazdag aratás, lesz majd bőven termés. De hadd kérdezzem meg, egy termés, vagy ahhoz, hogy igazi gazdag termést lehessen bearatni, mi szükséges? Ahhoz az szükséges, hogy az elvetett magot megöntözze nagyon nagy mértékű eső, nem? Hogy egyáltalán ki tudjanak kelni a magok. Ez mikor történt meg, mikor ment ez teljesedésbe a történelem folyamán? Ez pünköstkor ment végbe. És utána elkezdtek növekedni, de hát ugye akkor hatalmas mértékig. Gondoljunk arra, hogy 12 főből, ugye 12 tanítvány és néhány asszony, akik ott velük voltak, az első században, rövid 70 esztendő alatt, mennyire szaporodott föl a keresztényeknek a száma? Több millióra. Hadd kérdezzem meg, volt bőséges aratás? Volt bőséges aratás. Utána ugye kezdett sivárosodni, ugye, tehát ismerjük a történelmet, a kereszténység történelmét, és sajnos ebben a sivárkorban járunk még most is, de az Úr mit ígért? Az Úr megígérte, hogy a késői esőt is meg fogja adni, ami pedig az elvetett magvakat be fogja érlelni az aratásra. És ahogy a korai eső hatalmas volt, de kisebb mérvű volt, mint a késői eső, az aratás előtt hullott eső, ugyanígy a valóságban is a léleknek a kiáradása a végső időben nagyobb mérvű lesz, mint a pünkös napjaiban. És hatalmas lesz a lélek aratás. Ki fogja pótolni az Úr az esztendőket, amelyeket tönkretett a kártevő? De hadd kérdezzem meg, mi ennek az előfeltétele? Hogy kezdtük a mai gondolatmenetet? Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ugye, és ne a ruháitokat. Szeretnék egy idézetet idézni, bocsánat, egy pillanat, most hirtelen nem találom az idézetet, nem is keresem, kívülről mondom, mert tudom kívülről is az idézetet. Azt olvassuk, Ellen White a következőt írja, hogy az Isten többet tud tenni az ő népéért egyetlen óra alatt, mint mi egész életünkben tenni tudnánk, ha látja, hogy népe teljesen megszentelődött. Nem csodálatos ígéret ez? Az Isten többet tud elvégezni értünk egyetlen egy óra alatt, mint mi az egész életünk folyamán. Mikor? Ha látja, hogy az ő népe teljesen megszentelődött. És erre vár az Úr, hogy mi megtérjünk hozzá teljes szívünkből, hogy el tudja indítani a végső eseményeket, a végső nagy evangélium hirdetést, a késői eső formájában való kitörtését a léleknek, hogy minden emberhez Jézus eljövetele előtt eljusson a tiszta üzenet. Mit mond Máté 24:14? És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Hadd kérdezzem meg, hogy kapcsolódik egybe ez az egész a késői esővel. Tegyük föl azt a kérdést, innen kezdjük el a kérdést, hogy miért csak akkor fog eljönni Jézus, amikor mindenkihez eljut a tiszta evangélium. Hiszen eddig is a földünk történelmében, hát évszázadok, évezredek múltak el úgy, hogy a tiszta világosság csak töredékesen, vagy egyáltalán nem jutott el emberekhez, és ők a lelki ismeretük által fognak üdvözülni. Akkor miért mondja ezt feltételként most, hogy Isten országa csak akkor jön el, amikor, tehát akkor jön el Jézus, ugye, meg az ő országa, amikor mindenkihez eljutott az evangélium. Miért? Miért nem lehet most a végidején lelki ismeret alapján üdvözülni? Igen, nagyobb a lett a tudás, az Isten igéje nyilvánvaló, tehát kezdi, és azon kívül Sátán támadásai, így van. És ne feledjük el a végső eseményeket, amik előtt közvetlenül állunk, hogy mi fog történni Sátán részéről. Ugye a hamis evangéliumot akarja az egész világra ráerőltetni, és az ő bélyegét akarja kényszeríteni hamis istentisztelet formájában az emberekre. Ugye a hamis nyugalomnak megváltoztatása, tehát a nyugalomnak megváltoztatása. Ugye, tehát, és az Isten népének pedig mit kell hirdetni? A szombat, az élő Isten parancsolata, a negyedik parancsolat, az Isten nem változtatta meg sehol. Ez a két üzenet fog ütközni az egész világon. És kikre fog majd az isteni csapás hullani? Kikre? Akik visszautasítják az Isten üzenetét. Na most éppen ezért az Isten nem hagyja sötétségben azokat, sőt, senkit nem hagy sötétségben, hanem mindenki elő ide át, ide tárja a lehetőséget. Ember válasz. Ezt mondom én. Ezt mondják az emberek, vagy egyházi tekintély. Melyiket választod? Ezt választ, mert különben az én ítéletem éri azokat utol, akik nem ezt cselekszik. A másik oldalról meg más lesz hallható. Tehát ilyen még soha nem volt, hogy kényszerítve lesznek az egész világon ezek a dolgok. És ezért az Úr mit tesz? Mindenki elé odaadja a választásnak a lehetőségét. És nézzük meg, azt mondja a Szentírás, hogy amikor mindenkihez eljut majd az Isten üzenete, akkor fognak a legvégső események bekövetkezni. De hadd kérdezzem meg, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a végső események elindulhassanak, tehát az evangélium mindenkihez odaérjen egyszerre. A késői eső. Így jutunk vissza a késői esőhöz. Tehát ezért szükséges a késői eső, hogy mindenkihez egyszerre az egész világon, hogy az Úr ezt hogy fogja tudni megtenni. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogy fogja megtenni. Semmit nem tudunk. De ígéretünk van rá, hogy be fog teljesedni, és hatalmas tömegek fognak majd az Úrhoz megtérni egész rövid idő alatt. Nagyon érdekes, hogy bocsánat, ez csak tényleg, hogy kicsit gondolkodjunk közösen, hogy ti hallottatok-e már arról, amikor ilyesmiről van szó, hogy egyszerre eljut mindenhova a hármas angyali üzenet, az Isten tiszta beszéde, hogy persze az interneten keresztül, ugye már hol van a pillanatok alatt minden el fog tudni jutni. Bevallom egész őszintén, hogy én is nagyon sokáig, nem azt mondom, hogy csak ebben, de úgy bennem is megerősödött, hogy igen, mennyire fontos az internet, és nagyon-nagyon fontos, mert az igazság magvai terjeszti mindenhol, ugye nagyon fontos, jól ki kell használnunk. De pontosan most jött egy hír ezt most nem tudom, vagy ezen, vagy az elmúlt, vagy az azt megelőző héten. Itt a belorusz események kapcsán. Emlékezt, tudjátok, hogy ott vannak most ezek a tüntetések, a választások miatt, stb. Stb. A belorusz, tehát a fehér oroszoknál, igen. Belorusznak is mondják, én még oroszul belorusznak tartottam, mert ugye oroszul úgy mondjuk az E az je, tehát mindegy, szóval én nem tudom, én belorusznak szoktam mondani, vagy légy, mindegy, de sokan mostában belorusznak mondják. Tehát, hogy ezek az események, és hallottátok a hírekben, hogy mit tett a kormány? Az internetet megszüntette, hogy az emberek ne tudjanak a tüntetők kapcsolatban lenni egymással. Tehát gondoljatok bele abba, hogy egy hatalmi, egy lépés, és nincs internet. Igen, igen, tehát értitek, szóval azért mondom, hogy ne becsüljük le az internetet, mert most a magvetés idejében, amíg van, csodálatos lehetőség. De az Istent ne korlátozzuk azzal, hogy mi azt látjuk, hogy ez, de hát akkor ez lesz. Tehát az Isten az ő útján és módján, csodálatos módon, de egyszerre el fogja juttatni a tiszta üzenetet mindenhova. És itt nézzük meg ezek után befejezésképpen a 28-tól terjedő verseket, hogy nézzük meg, hogy milyen ígéretünk van, és azért csodálatosak ezek az ígéretek, mert egyszer már teljesedtek, noha szűkebb méretben, de mégis hatalmas erővel, a korai eső idején, és az apostolok cselekedete tudósít bennünket arról, hogy hogy valósult meg. És ennek alapján lehet némi halvány fogalmunk, hogy a végső események is hogy fognak majd teljesedni. Nézzük meg a 28-tól a 28-29. Joel 2, 28-29. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok, és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Mit mond ez az ige szakasz? Nézzük meg egy kicsit közelebbről. Lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok. Mit jelent ez, hogy prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok? Hirdetik az igét. De milyen módon? Hát most is hirdetjük az igét, ugye? Tehát... Isten lelke erejével, így van. Az első, amit szeretnék kérdezni tőletek, amikor kiöntetett a Szentlélek az apostolokra, akkor a lélek kit indított, és kiken nyugodott meg hatalmas erővel? A szólón, vagy pedig a hallgatón? Mind a kettőn. Értitek? Tehát a léleknek a munkája hatalmas erővel ott volt Péteren is. Ugye, amikor a beszédére mennyien tértek meg? Ugye ezrek tértek meg egy-egy prédikáció hatására. De ugyanaz a lélek azokat a szíveket, amelyeknek már ott volt az ige magva, mert ugye a magvetés időszakában már oda került, vagy lehet, hogy lesznek olyanok is, akik még nem is ismerték meg a tiszta bibliai tanítást. A lélek elvégzi, hatalmas erővel fog munkálkodni rajtuk, és rengetegen fognak megtérni. Hadd kérdezzem meg, hogy a prófétai szóban mi van még, amikor azt mondja, hogy prófétálnak? Mert hadd mondjam, bocsánat, elnézést, hogy ezt mondom, de amikor közvetítjük az igét, a prófétai beszédet közvetítjük, nem? De akkor miben lesz ez más az, mint abban az időben? Abban, hogy az Isten lelke, és én hiszem, hogy most is vezeti az Isten lelke azt, hogy mit kell mondanunk, tehát hogy mi az üzenet, én hiszem. De abban az időben majd nézzük meg, hogy az apostolok idejében, amikor kiáradt a korai eső, például mit tett az Úr? Menj el, azt mondta ennek vagy annak, és mondd ezt, vagy ezt tedd, vagy menj oda a komornyikhoz, mert ő most Ézsaiás könyvét olvassa, és azt mond el, nem tudom, szóval értitek? Tehát amikor a lélek fogja ezt vezetni, és úgy összeszinkronizálni, és összevezetni az egészet, hogy pontosan tudja, hogy ki mivel foglalkozik, személyre szabott lesz, és azon kívül pedig tömegeket fog tudni elérni. Tehát az Isten tudja majd igazából indítani mindenkit, aki ugye most ebben a szakaszban, a megtérés folyamatában odaszentelődött az Úrnak, konkrétan az Úrtól jövő üzenet fog majd hangzani az övéi ajkán. És így fog majd célba érni az üzenet. De menjünk tovább. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Hogy teljesedett ez a korai eső folyamán? Hogy teljesedett? Mikor megtér Pál a Damaszkuszi úton, utána mi történik? Pál az Úr hatalmas szolgája lesz, de mi történik? Így van, de nem csak ő, hanem kicsoda. Ez a bizonyos Ananiás. Ananiás is. Látomást lát. Vagy például Kornélius. Ugye? Nem részletezem a történeteket, ismerjük ugye a Péter és a lepedő, de Kornéliusnak is megjelent. Elmondta, hogy menjen, küldjön oda. Tehát ismerősök a történetek, ugye? Tehát most nem részletezzük. Tehát, hogy nem csak azoknak, akik már az Úr tanítványai vagy apostolai voltak, hanem vágyódó lelkeket is megszólított, hogy menjen oda és küldjön érte. Vagy ugye az előbb a Filipp példáját említjük. Vagy fő megragadja az Úr Filippet, és leteszi itt vagy ott. Szóval nem tudom, értjük, szóval az Úrnak olyan eszközei és lehetőségei vannak, amiket mi elgondolni nem tudunk. De be fog következni. Leányaitok, véneiket, álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Hadd kérdezzem meg, mit jelent a 29. vers, hogy sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Ez mit jelent? Most egyszerre hárman mondtátok, és egyiket se értettem. Tehát mit jelenthet? Mindenkire, de és miért a szolgákat és szolgáló leányokat mondja? A legkisebbekre is. Így van, pontosan. Tehát ugye egy háznépben a szolgák és a szolgáló leányok, hogy úgy mondjam, a legkisebb rangúak. Na most erre azt mondja, hogy a szolgákra és szolgáló leányokra is. Hadd mondjam, az egy talentumosokra, a leggyengébbekre, hogy olvassuk az ígéretet, a leggyengébb is olyan lesz, mint Dávid. Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, de aki vállalja ezt a küzdelmet most önmagával, és oda szentelődik az Úrnak, az Isten fel fogja tudni hatalmasan használni őt. A szolgákra, szolgáló leányokra is. Nem a lelkészek egyedül, vagy a prédikátorok fogják befejezni a művet. Sőt, mit olvasunk? Meg fogunk lepődni azokon az egyszerű eszközökön, amelyeken keresztül az Úr az ő tiszta igéjét fogja majd közvetíteni mindenfelé. Tehát mindenkire, aki elfogadta és megszentelődött. És hogy valósul meg ezek után az az ígéret, hogy kipótolom néktek azokat az esztendőket, amelyeket tönkretett a kártevő és a szöcskő. Mi fog ennek kapcsán majd bekövetkezni? A lélek kiáradása kapcsán mi fog bekövetkezni? Hatalmas megtérések. Emlékeztek az Ézsaiási ígére. Csak röviden szeretnék olvasni, de azért, mert annyira gyönyörű, hogy ezeket nem lehet nem felolvasni ilyen gondolatok kapcsán. Nézzük meg, azt mondja Ézsaiás 2, második és harmadik vers. És lesz az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok, és eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Mit mond? Mit fognak mondani az emberek? És egyáltalán milyen lesz? Hadd kérdezzem meg, bocsánat, először mindjárt az első vers. Mit jelent az, hogy az utolsó időkben erősen fog állani az Úr házának hegye hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál? Mit jelent ez? Erkölcsi magasság is, de azon kívül. Az ószövetségi időben a bálvány istentiszteleteket hol tartották? Halmokon. Tehát amerre a szem elnézett, ugye sajnos Izraelben és Júdában a különböző istenek, bálvány isteneknek a magaslatai állottak. És ez az ígéret akkor mit jelent? Hogy fele erősen fog állani az Úrházának hegye, és felett és magasabb lesz a halmoknál? Hogy mindenki különbsége, aki csak akar, látni fogja a különbséget, megkülönböztethető lesz az összes többi hamis tanítástól, és özönleni fognak hozzá az emberek. És mit mond, erősen fog állani. Miért? Miért fog erősen állani? Mert Sátán nem fogja támadni? Azért fog erősen állani? Azért, mert az Úr tartja kezében. Ha az ő népe megszentelődik, és el tudja belekezdeni a végidő esemény sorozatát, akkor az olyan erősen fog állni, hogy Sátán minden támadása sem fogja tudni visszaszorítani. Nem fogja tudni megakadályozni ezt a hatalmas művet, az Úrnak ezt a művét. Igen, és mi fog történni? Bocsánat, hogy ezt mondom, én mindig ezt a hasonlatot szoktam használni. Tőlem hallottátok már sokszor, de még egyszer hadd mondjam. Az Úrnak mire van szüksége? Egy pici, tiszta, de szintiszta hógolyóra. Egy kicsire. És azt elindítja, és mivé fog növekedni? Lavinává. Tehát ezért vár az Úr most mi ránk, akikre ránk bízta a tiszta beszédét, hogy igazából megtisztuljunk abból az állapotból, amiben most vagyunk, hogy el tudja kezdeni, ki tudja ránk tölteni az ő erejét, és hogy ennek következtében ki tudja pótolni az esztendőknek a kiesését, hogy megvalósuljon az, amit olvasunk, hogy népek jönnek világosságodhoz, és ugye rengeteg ember, ugye a nék és királyok a néket feltámadt fényességhez. Igen, az Úr ki fogja pótolni, és meg fog valósulni az ige, hogy ott éri a szántó az aratót, fel fognak gyorsulni az események, rövidek lesznek, a végső események nagyon gyorsan végbe fognak menni. De ez a vajudási időszak még kegyelem, ami számunkra a felkészülésnek a lehetősége. Miért? Mert ezek az események be fognak következni. Ugyanolyan bizonyosan, ahogy az ige proféciáinak már a 99%-a szóró-szóra teljesedett, ugyanolyan bizonyos, hogy az utolsó napokra vonatkozó eseményei is így fognak teljesedni, ahogy beszéltünk. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a néket feltámadt üdvösséghez, fényességhez, kipótolom az esztendőket, özölleni fognak hozzád a népek. Igaz lesz ez. Ebben mi az egyetlen egy kérdés? Ebben mi az egyetlen egy nyitott kérdés? Hogy mi részesei leszünk ennek, vagy kimaradunk belőle? Részesei leszünk, vagy kimaradunk? De mit mond a jeleni Jóel könyve 2. fejezet 12. verse, mit mondott? De még most is így szól az Úr. Térjetek hozzám teljes szívetek szerint, és szíveteket szaggassátok meg, és ne ruháitokat. Úgy törjetek az Úrhoz, a ti istenetekhez. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi tudjuk ezeket az eseményeket, amelyek előttünk vannak. Tudjuk azt, hogy Jézus nem sokára eljön, elhozza az ő országát azoknak, akik oda szentelődnek. És várjuk is ezt az eseményt, mert ez lesz a végkifejlet. De a legfontosabb, ami számunkra ez az üzenet, hogy térjünk meg az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, mert ő bővölködik a megbocsátásban, és mindannyiunkra vár, mindannyiunk igaz megtérésére. És adja az Úr, hogy az Istennek ne kelljen könnyeket hullatni miattunk. Olvassuk az igében, amikor azt mondja, hogy Moab miatt sír a lelkem, könnyeket hullatok miatta. Ne adjunk okot az Úrnak a kesergésre, a sírásra is azzal, hogy nem engedünk az ő lelke késztetésének. Adja meg az Úr mindannyiunknak a hozzávaló teljes odafordulást és a végső dicső győzelmet. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni a te igét, figyelmeztetését, bíztatását, bátorítását, de mindenek felett szeretnénk megköszönni, Urunk, a te végtelen türelmedet és kegyelmedet, amellyel hordozol bennünket. Urunk, hány év óta ismerjük a te szavadat, hány év óta valljuk azt, hogy mi téged követünk, és te látod, hogy a mi életünk még mindig nem olyan, amilyennek te látni szeretnéd. Te látod azt a sok nyomorúságot, mindazt az állapotot, ami van a te néped között és a mi szívünkben. De Urunk, köszönjük a bátorítást, a felhívást, hogy te még most is így szólsz hozzánk, hogy teljes szívünk szerint térjünk meg te hozzád. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi ezt a lépést megtesszük, az összes többit te megteszed rajtunk és általunk. És tudjuk, Urunk, hogy a szívből való hozzátérés is a te erőd, a te segítséged által történhet csak. De adjad, hogy teljesen odaszentelődjünk neked. És köszönjük azokat a csodákat, amelyeket készítesz a mi számunkra. Ne engedd, Urunk, hogy mi csak a nehézségekre nézünk, a mostani nehézségekre és a bajokra, és a jelenlegi állapotokra, hanem adjad, hogy mi teljesen odaforduljunk hozzád, és a hitszemünk előre tudjon tekinteni arra az időre, amikor te majd hatalmasan fogsz cselekedni a te népedért, és mindenhova el fog jutni az örömüzenet. És Urunk, adjad, hogy a mi hitszemünk előre tekintsen a végcélra, hogy mindez azért történik, hogy te minél hamarabb eljöhessél, Urunk, és magadhoz vehesd azokat, akik szívből szeretnek téged. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és köszönjük Istenünk, hogy segítesz nekünk mindannyiunknak az egyéni küzdelmeinkben és próbáinkban, és adjál, Urunk, egyénileg mindannyiunknak győzelmet, és adjad, hogy így, mint gyülekezet és mint közösség is igazából felébredve, el tudjuk végezni azt a dicső munkát, amellyel megtiszteltél bennünket, hogy részt adsz ebben nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztus szent nevében. Amen.